Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrektáron, vagy nincs ingyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
Jó estét kívánunk, ez itt az Okos Utas, a 90.9 Jazzy Rádió utazási magazinja, méghozzá a második adás F. Szabó MS-ével és Ácska Háborral. Ó, igen, köszönöm szépen. Az első körben, mint mindig, legalábbis terveink szerint gyorsan aktuális infokat veszünk át, amelyek az utazási kedvet, illetve az utazási lehetőségeinket most így a járvány kapcsán leginkább érinti. Hát hol tartunk a magyar helyzetben, a magyar nyitásban?
Pillanatnyilag az iskola nyitással vagyunk elfoglalva így családilag, de nagyjából ezen túllépve, hogy április 19-én nyitnak a sulik, és a turisták szempontjából következő érdekes dátum az valamikor májusban fog elkövetkezni, még pontosan nem tudjuk, majd amikor a 3,5 millió beoltottat és megünnepeljük, akkor fognak elvileg nyitni a szállodák.
Legalábbis ez most az elképzelés. Igen. Ennyit tudunk, hogy...
Igen, kocsmákról még annyira sokat nem tudunk, de talán a kettő együtt fog járni, de ezt csak mind tippeljük be, tehát még nincs info.
Oltáshoz kötve továbbra is tart, aztán persze bekavarhat még a járványhelyzet, de annyit tudunk, amennyi most olyan kommunikációban van, és hogy teraszokra minimum kiülhetnek, de először valószínűleg csak azok, akik beoltatták magukat, viszont nagyjából május elejére az ígéretek szerint mindenki, aki úgy dönt, hogy kéri az oltást, akkor ezt megkaphatja. Tehát ezen múlik, hogy lehet-e menni vendéglátóhelyekre, illetve hogy a szállásokon is ezt majd kérhetik, tehát hogy az itthoni, a hazai turizmus beindul-e, akkor ez ettől függ. Tehát nagyjából ennyit tudunk most a részletekkel, majd nyilván jövünk mi is, hogyha többet tudunk. Van még egy érdekes dolog, ez már kicsit külföldi utazási szomszédos országot érinti, illetve egyáltalán a vakcinával hogyan lehet utazni kérdéskörbe tartozik, mert hogy jellemzően azok az országok, amelyek bejelentették, hogy beengedik korlátozások nélkül, vagyis nem kell karanténba vonulni, és nem kell tesztet vinni, és nem kell tesztet csináltatni, esetleg a határon, vagy valott országba belépés után. Szóval ezek az országok általában egy általános szabályként azt határozták meg, hogy a második dózis utáni 2 héttől, vagy az egy dózisonál, az első dózis után 2 héttől, ahogy számolják a teljes védettséget, onnantól lehet felhasználni a vakcina igazolásokat, az átoltottságot a belépéshez. Mert van egy kis probléma.
Ez nagyon jól hangzik, kivéve ha az ember AstraZeneca oltást kap, ahol ugye 12 hét telik el a két dózis között, és az azt jelenti, hogy ha valaki most meghúzta ezt a húsvét környéki osztást, és megkapta az első oltását, akkor nagyjából július közepén mehet, ami azért egy kicsit odébb van. Ezért?
Hát ez egy jó, illetve aki nem kapta még meg, és majd most kapja az értesítést, és nagyon várja, annak az egy dilemma, hogy ha tervezett mondjuk utazást, és fontos neki, hogy és ha mondjuk csak júliusban engedik el szabadságra, illetve egyeztetni kell a kollégákkal, hogy mikor, akkor, ha valaki most Astrát kap, akkor lehet, hogy nyáron ezzel nem fog tudni utazni, mert hogy nem jön ki az a bizonyos matek, és csak augusztus elejére fogadják el mondjuk a belépéshez bizonyos országokban. És ami az érdekesség, hogy Szlovénia azt a szabályt alkalmazza, hogy egyenként megnézték, hogy melyik oltásnál mikor alakul ki a teljes védettség, és miután az Astránál pontosan azért tolták el a második dózis beadását, mert hogy már az első is teljes védettséget ad 22 nap után, és a második végül is csak egy rásegítésként alkalmazzák, és hogy kitolják az egésznek a határát, meg kimutatták tudósok, hogy 3 hónap alatt már nem csökken a hatékonysága, stb. Szlovénia bejelentette, hogy az asztrásoknak első dózis plusz 22 nap, pont amit mondtak, hogy a teljes védettség kialakul, lehet menni. Tehát, hogyha valaki Astrát kapott, vagy azt mondja, hogy ő nem válogat és elfogadja, akkor a utazási lehetőségek úgy alakulnak, hogy Szlovéniában biztos, hogy mehet vele már 3 hét múlva, bő 3 hét múlva, viszont például Izlandra, illetve Görögországba, illetve még jó néhány helyre ragaszkodnak a hagyományos, illetve az általános szabályhoz, a második dózis plusz 2 héthez, oda lehet, hogy csak nyár végén, vagy ha valaki mondjuk a hónap végén kapja, akkor az már szépen belelóg a nyár utolsó szakaszába is.
Ha valakit egyébként fölvillanyozna a Szlovénia, akkor lehet, hogy csinálhatunk is kedvcsinálót majd Szlovéniából, mert közel van, és egy nagyon-nagyon kedves ország, és gyakorlatilag minden megtalálható ott, amit érdemes megnézni. Hegyek, völgyek, vizek, tengerek, városok, erdők.
A mindegy, a lényeg, aki most kapja az SMS-t, e-mailt, hogy vakcinát kap, és nagyon fontos neki az utazási szempont, akkor ezt érdemes figyelembe vennie. És még akkor gyorsan a kínai vízerjáratról, amely egy elég érdekes történet. Nem nagyon került át a magyar sajtóba, de Kazaksztánban tett látogatásán a magyar külügyminiszter mondott egy olyat, hogy a kazasztáni járat újraindulhat júniusba, ezzel nem mondott semmit, mert benne van a menetrendben, és tervezi is a vízer. Ellenben, hogy a Budapest Nur-Szultán Peking járat is indulhat, ami egyértelmű célzás arra, hogy akkor kazasztáni leszállóval a vízergép továbbmehetést egy fapados kínai összekötetésével létre Budapest és Peking között, ami egy nagyon érdekes hír. Erről senki más nem emlékezett meg, és hivatalos mondás sincsen a légitársaság részéről, de egy érdekes hír.
Lenni, hogy kiszállnak félúton az utasok, elnyomkodják a kis trombózis veszélyeiket, amíg megtankolják a gépet, és mennek tovább, vagy ez milyen?
Utasokkal együtt tankolják meg a gépet, általában úgy szokott lenni, és már volt pár légitársaság, amelyik ilyen közbenső megállóval repült ezt ilyen keskeny törzsű gépekkel, mondjuk a vízernek a székezése.
Igen, nekem is az jutott eszembe, hogy ez fenékkel nehéz lesz kibírni, már egy ilyen Dubaj-Kanári viszonylat is elég.
Ez 5 óra is húzós, igen, főleg hogyha tele van a gép. Hát, ők azt mondják, hogy mindent kibír az utas, hogyha olcsó jegy.
Igen, a sátán dangolt majd lehet, hogy le fogják nekik vetíteni.
Meglátjuk, hát kíváncsi várjuk a további híreket erről. Az lenne az izgalmas, hogyha a légitársaság is bejelentené. Nyilván ez még engedélyezési kérdés, de láttunk már ilyet. Vízergép akkor volt Kínában, amikor elment lélegeztetőgépekért, meg maszkokért, tehát a járványügyi védekezéshez szállítóként vett részt, de utasokat nem szállított még menetrendszerűen. Ez is
számoltám, hogy mikor fognak beengedni utasokat Kínába.
Persze, mindenképp. Ott ez még nem egyértelmű. No, ezek voltak a friss híreink, és akkor gyorsan miről lesz még szó a következő körökben a mai műsorban. Az nagyon úgy tűnik, ahogy a múlt héten is megemlékeztünk róla, hogy a legnagyobb sláger idén a görög nyaralás lesz. Egészen elképesztő mennyiségben öntik be a görög szigetek felé a járatokat a légitársaságok. A görögök pedig egy újabb elismerést zsebeltek be, különböző turizmus világszövetségek részéről azt ajánlják, a görög módszert ajánlják másoknak is a figyelmébe, hogy hogyan lehet úgy nyitni, hogy az biztonságos legyen, és a turizmusba várják az érdeklődőket, tehát minél több turistát tudjanak biztonságosan magukhoz csalogatni a különböző célállomások. Úgyhogy hogy lesz ez idén, mire kell figyelni, illetve egy kis toplistát is összeállítottunk görög szigetekből a saját tapasztalataink alapján, aztán pedig üdülőhajóra szállunk, és az okos utasstáb üdülőhajó specialistáját fogjuk majd föltárcsázni. Csatlakozik hozzánk Andonov Alexi kollégánk, aki rendszeresen részt vett ilyen utazásokon, rengeteg tapasztalata van, és hogy ez most mennyire biztonságos, milyen protokollok mentén lehet majd menni, utazni, meg hogy ez nem luxus-e, eláruljuk, hogy nem, lehet olcsón is. Erről is fogunk beszélgetni a következő percekben. No, és akkor kicsit részletesebben is elmerülünk a görög szigetek rejtelmeiben. Hát az biztos, hogy már nagyon korán és elsőként a görögök megmondták, hogy mi lesz a bejutási menetrend. Erről beszéltünk a múlt héten is, nagyon gyorsan összefoglaljuk. Oltva.
Bármivel oltva.
Bármivel oltva, ez magyar utasnak fontos, tehát kínait és az oroszt is elfogadják, vagy egy negatív teszttel, vagy az átesést igazoló okirattal, plusz valami per szuper intelligens rendszert fejlesztettek, ami alapján szúrópróba szerűen még a belépési reptéren végezhetnek ellenőrzést, de nem úgy, mint tavaly, hogy PCR-teszt is várni kell egy napot az eredményre, hanem valami nagyon nagy megbízhatóságú gyors tesztet ígérnek, amelynek megvan az eredménye 15 percen belül, és ha az is negatív, akkor mehet nyugodtan, korlátozás nélkül a turista Görögországba.
Na, de hogy jutunk oda?
Minden légitársaság, és itt nem csak a fapadosok, a charter légitársaságok is, nem csak Magyarországról, hanem szerte Európából nagy tételben pakolják be a járatokat Görögországra, mert mindenki arra számít, hogy az lesz majd a fő célpont. A Ryanair például nyári bázisokat jelentett be, három görög szigeten is, ilyet még nem csináltak. Tehát kimondottan azzal számolnak, hogy akkor oda helyezik a személyzetet, ott biztosítanak nekik szállást, meg mindent hasonlót a reptér környékén, és onnan fognak majd dolgozni, járni, nyilván jó sokat, aztán a nyár végén ennek majd vége lesz. Magyarországról soha nem volt még annyi járat meghirdetve Görögországba, mint most. Az idei kínálat az nem a tavalyi, már covidos évvel összevetve, hanem az előző évvel, tehát az utolsó béke évvel 2019-el összevetve is jóval magasabb, úgyhogy mindenki arra számít, hogy nagyon jó lesz a szezon Görögországba. Azért érdekes egyébként, mert maguk a görögök viszont turizmus szempontjából agyából azt mondják, hogy tavaly a negyedére esett vissza, tehát egy 25% volt, vagy 30%, voltak olyan szigetek, ahol meg tudták őrizni mondjuk a felét, és ebből akarnak duplázni, tehát elégedettek lennének, hogyha a felére, a bő felére visszamenne. A járatkínálat jóval nagyobb ennél, úgyhogy úgy tűnik, hogy a kettő közötti ellentmondás az két módon oldható majd föl.
Vagy sokkal több lesz a turista, vagy sokkal kevesebb a járat.
Igen, vagy a járatokat törnik az utolsó pillanatban. Sok megy a kukába abból, amit most meghirdetnek, és adnak erre jegyeket, vagy pedig alulbecsélték, és hogy szokták ezt mondani? Konzervatívan terveztek.
Igen.
Görögök. Hát meglátjuk, hogy hogy lesz. Na, de akkor nézzük Magyarországról. Jó sok szigetre van, bejöttek új járatok. Hú, most meg se számoltam, hogy összesen mennyire, de a hagyományos Kréta, Korfu,
Rodosz,
Zakynthosz,
Kosz.
Mellé Kosz nincs. Kosz nincs, az majd Bécsből lesz. És mellett
Santorini.
Van Santorini és Mikonosz, ami egyébként érdekes lesz. Még egy járat, ez a Perversa. Hú, ezt nem is tudom hirtelen, mi a neve pontosan ott a városnak. Hogyha kijövünk a Kefalóniáról a félszigetre, akkor ott van bent már a szárazföldön egy reptér, még oda is lesz járat, ami azért érdekes, mert ezt a Ryanair-ben el akarta indítani tavaly is, csak aztán persze nem jött össze a járvány miatt. Úgyhogy ezek vannak. És még egy érdekesség, hogy Santorinire Debrecenből is indul járat, tehát nem csak Budapestről, hanem a debreceni reptérről is leheti egyszer. Szóval nagyon rá vannak gyógyulva a légitársaságok, hogy el lehessen jutni, de ennél egyébként van egy egyszerűbb megoldás is, még egy biztosabb és talán olcsóbb megoldás is, Athénba repülni. Athénba repül mindkét légitársaság, valószínűleg sokkal olcsóbban, mint a szigetekre, onnan pedig minden sziget elérhető tetszőleges hajójárattal.
Ezek a hajók egyébként baromi érdekesek, és egy regényt lehetne írni arról, ami ezeken a hajókon történik. Volt, amikor azt képzeltük, hogy mi vagyunk ott a hippik, meg ott a k-európaiak, akik ott fölmennek, és eszik a kaliforniai paprikát a harapott párizsival, és aztán körbenéztünk, és nagyjából mindenki így viselkedik. Tehát fölviszik a kis polifómot, ezt kiterítik a fedélzeten, ott alszanak, mert belül rohadt hideg van, és akkor ott akár egy-két napot utazgatnak, amíg elérik a távolabbi szigeteket, ahova éppen menni akarnak, de nagyon szórakoztató ez a hajós görög lét, érdemes egy kicsit belelazulni, mert különben az ember megőrül, de mindenképpen jó kipróbálni.
Hát figyelj, jó, fölöltözöl és bent maradsz, akkor ebből semmit nem látsz, ott van a kultúr környezet, kint a platón, hátul a nyílt részen, ha éppen nem süvít nagyon a szél, akkor meg ott van a hippisebb része a hajóknak általában, de nagy élmény önmagában a hajókázás, és lényegben minden sziget elérhető. Annyi még fontos, ha ki akarjuk kerülni Athént, egyszer érdemes látni Athént mindenképpen, vagy nagyon tetszik, vagy nem. Ha már megvolt, és a zsúfoltság zavar, akkor egyenesen a reptérről mindkét nagy kikötőbe közvetlen buszjárat indul, Rafinába is, és Pireuszba is, ezekből indulnak ki a hajók, úgyhogy onnantól pedig korlátlanul bárhova el lehet jutni. És hatósági ár van, nem olcsó a hajó, de nem is drága, és nagy különbség van, a szárnyas hajójáratok azért sokkal-sokkal drágábbak, úgyhogy a hagyományos lassú kompok, gőzösök azok, amelyek nyilván lassabbak, de azokon ki lehet menni. A szárnyas hajókon nincs meg ez a kinti rész sem.
Ki se lehet menni.
Vagy ha igen, akkor a szél, hogy...
Az agyunkat is levinni.
Igen, némelyiken ki lehet, de nem érdemes, úgyhogy ezeket érdemes figyelembe venni. Hogyha hajóval indulunk Athénból a szigetekre. És szigeteket ajánlunk, persze ez teljesen szubjektív, de próbálunk mindenfélét. Abból indultunk ki, hogy nem olyanokat választunk, ahol el lehet menni repülővel egy kivétellel, hanem menjünk tovább eldugott kisebb szigetekre, amelyeket talán kevesebben ismernek, és még kevesebben vannak, és turista is kevés lesz még idén.
Az egy olyan, az Santorini, mert nincs még egy olyan.
Nem tudjuk kihagyni.
Nincs még egy olyan sziget a világon, mint Santorini. Bár tele van turistával, ez tavaly nyáron éppen nem volt igaz, de normál esetben tele van turistával, és egész nehezen elviselhető az a rengeteg ember. De az, hogy behajózzunk abba a csodálatos szép kalderába, és ott perceken keresztül csak nézzük, ahogy azok az icipici fehér házak ragyognak a szikla tetején, az egészen mesés.
A vulkán közepére behajózzunk végül is, és utána kimászunk a peremére, és ott van a falu. Egyszerű leírhatatlan tényleg, szóval
és megunhatatlan.
Kiemelkedik, megunhatatlan és kiemelkedik. Háromszoros különbség van egyébként a szállásárakban, hogyha valaki Caldera View szállást kér, tehát hogyha tényleg ott lakik a peremen, hátrébb még teljesen átlagos görög árak vannak, úgyhogy ebből a szempontból is teljesen különbözik a sziget. De magát Santorint azért 2-3 nap alatt be lehet járni, és meg lehet nézni, és talán érdemes onnan tovább menni. És kicsit úgy is válogattunk szigeteket, hogy föl lehessen fűzni Santorini környékén, úgyhogy egy sziget csoport a következő ajánlatunk, illetve egy egészen pici sziget, amely szintén része egy csoportnak. Na de hogyha elindulunk például Santoriniről, és csak egyik irányba repülünk oda, és mondjuk befejezzük Athénba, akkor szép sorjába vannak nagyon pici, kicsivel nagyobb, és hát így görög viszonylatban közepes szigetek, és három olyan is, amelyikkel mindegyiken el tudnánk heteket tölteni, még a legkisebben is. Menjünk akkor fölfelé méret szerint, nem? Szikinosz. 200 lakos. A busz közlekedés az olyan, hogy egy hely, Nikosz talán, hát én már nem emlékszem, áll egy elképesztően lepukkadt busz a kikötő környéken, csak nyáron közlekedik, és ő a helyi atya úristen vállalkozó, hogyha éppen nincs elég turista, akkor valami még lepukkadtabb autóval üzemelteti a buszszolgáltatást a busz áron.
Azt hiszem, mi valami barkaszt nyertünk.
valami ilyesmi volt. És a kikötőben van néhány ház, meg ott is lehet apartmanokat bérelni, és van egyetlen egy falu, följebb 3 kilométer, és a kettő közötti egyetlen úton itt van a buszközlekedés, és még onnan lehet kisebb kirándulásokat tenni, de ennyi az egész sziget. Van néhány étterem, van néhány bolt, vannak eldugott strandok, ahol csak gyalog lehet elmenni, ez a totális elzártság, és gyönyörű.
Igen, és érdemes elmenni kirándulni, csak azzal számolni kell, hogy ott azért a görög szigeteken a turista utak nem egészen olyanok, mint itthon. Tehát volt, amikor elveszítettük a jelet, és akkor csak ott bóklásztunk a térdig érő szúros gazban, és kőben, meg kecske kakában, és aztán visszafordultunk inkább, mert azt gondoltuk, hogy még 3-4 napot el tudnánk ott kóborolni a sziklarengetekben mindenféle eredmény nélkül.
Szomszéd sziget Folegandra, szóval már 3 szronnyal laknak, kb. 600-an. Ott már a parton is nagyobb a település, meg a főfalu egy egész komoly kis település, és még onnan vezet a hegygerincen a sziget végéig egy út, amelyen buszközlekedés is van talán napi 3-4-szer, és azzal el lehet menni, és onnan lehet lemenni az öblökbe, olyanokba is, ahol még senki más nincsen rajtunk kívül, és plusz még van pont a főfalu fölött, szerintem Horának hívják, mint majdnem minden görög szigeten, ahol nem, akkor elnézést, de ezt most így blöffre mondtam, mert majdnem mindenütt ez a neve. Fölötte még egy nagyon szép kis templom, néz le így a szigetre, hova szintén érdemes felsétálni.
Ami Spanyolországban Santa Cruz, az a görög sziget világban.
Hóra, igen. És Szifnosz a következő, ami már egy 2500 fős, ott már a kikötői falu fellett, illetve a fő falu is elnyúlik szépen, ott vannak más települések is, köztük gyönyörű turistautak, még egy tenger fölé épített kis templom, igen. És ott mondjuk azért a településeken már több étterem, turistásabb helyek, de még mindig az a nagyon kicsi, az a nagyon bájos görög hangulat. És ezeket egymás után föl lehet fűzni, hogy megtapasztaljuk, hogy milyen. A hajómenetrend kapcsán persze azért nagyon fontos előre tervezni, mert napi egy hajó max, valamikor nincs hajó, valamikor úgy jön ki, hogy éppen napi 2, ahhoz kell igazodni, és így lehet tovább menni, és akár onnantól már be Athénba. De hogyha más irányba indulunk Santoriniről, akkor a kis kükládoknak az egyik legkisebb tagja, Ikaria, amit még említenénk, ahol azért jó a közlekedés, mert van egy hajóstársaság, a kis kükládok, külön bejártó hajótársaság, amik vasárnapot leszámítva minden nap körbejárja a kis szigeteket, és biztosít köztük összeköttetést, és ez is egy nagyon picike sziget, ahol van egy kikötői falu, néhány kilométerrel följebb egy nagyon pici főfalu, és a túloldalon egy barlang, egy cseppkő barlang, ahol csak gyalog lehet elmenni, de olyan cseppkövek vannak, hát nem olyan mennyiségben.
Nekünk magyaroknak nem egy akkora
hanyatverés,
de csodálatos. És egy ilyen kis négykézláb kell bemászni a barlangba, nincs is jelezve, illetve hát így csak így valamennyire, és az ember bemászik, és utána a fejlámpával, vagy a telefon zseblámpájával ott körülnéz, akkor tényleg csodálatos szép cseppkövek vannak, nem is gondolnánk.
És egyedül vagy ott. Nincs kivilágítva, nincs semmi kiépítve a saját lámpáddal, vagy hát valakinek nincs, csak a saját telefonjával nézeget, egészen döbbenetesen szép és nagy cseppköveket, egészen lenyűgöző. Ez tehát...
Mindez egy olyan partoldalban, ami egyébként a tengerpartra néz, tehát azért az egész útvonal csodálatos, amíg elbukdácsolunk ehhez a barlanghoz.
Igen, Iraklia szigete a kis kükládok csoporthoz tartozóan, és hát nagyon gyorsan akkor még itt van nekünk, hogy egy másik szigetcsoportra is menjünk, ez már Rodoszról érhető el inkább, Tilosz és Nisirosz. Tilosz is egy ilyen közepes méretű, ilyen azt hiszem, hogy 2000-es nagyságrendű sziget, ott a fő falu a parton van, hosszú, szép tengerparttal, elég jó infrastruktúrával, de van a sziget belsejében egy hosszú, homokos tengerpart, általában kavicsosak, de homokos, az viszont egy nagy hippitanya. Ként üzemel, rengeteg fiatal sátrazott ott tavaly is, és egészen érdekes hangulata volt. Amellett olyan nagyon szép főfalu ott is, nagyon szép turistautak, ott is el lehet tölteni jó pár napot. És a szomszédban Nisirosz meg a vulkánjáról híres.
Általában egynapos túrákra szoktak menni a
Kószról, igen.
Kószról az emberek, kihajóznak délelőtt, megszállnak mindent, majd hazamennek délután, de érdemes egy napot ott tölteni, mert nagyon varázslatos a sziget emberek nélkül, illetve hát ott a helyiekkel, vagy azzal a néhány turistával, aki még ott marad. És ha reggel még az őrület előtt kiszaladunk megnézni a vulkánt, akkor egy ilyen kénköves, büdös, sárga színű kalderában állhatunk tök egyedül. Elég jó hangulata van, egy kicsit kellemesebb, mint amikor mi vagyunk a 82-ek a sorban, igen, és nézzük ott a pöfögéseket.
Ugyanez a kis falut, a fő falut a hegytetőn. Napközben oda mennek a turisták, de aki korábban és később megy, az szinte egyedül bóklázhat. Ez is egészen szép kis falu, és lenyűgöző a kilátás is. Na, üdülőhajóra szállunk, és Andon a Valexi, az okosutas stáb oszlopos tagja, üdülőhajó specialista, mondhatjuk itt a vonalban. Szia, Alexi!
Sziasztok!
Ti hogy hívjátok?
Hát, tengerjáróhajó, óceánjáró, tehát egyébként maguk tehát a hajós társaságok sokszor ilyen úszó szállodának is szokták hívni, tehát... Attól függ, hogy kinek hogy tetszik.
Na mindegy, vagy valamelyiket akkor elterjesztjük. Az HBO-nak van most egy filmje, Diamond Princess-nek a sztoriáról. Ez volt az első koronavírus góc, és hogy terjedt el, amikor még senki nem tudott a vírusról. Elég döbbenet, és az pár napja jött ki. Aki ezt megnézi, az nem biztos, hogy kedvet kap hozzá. Úgyhogy mondd el, kíváncsian várjuk, hogy ez most a biztonságosság tekintetében most hogy áll a dolog, milyen protokollok vannak, illetve mi várható, hogy változik, hogy indult újra az üdülőhajó közlekedés az elmúlt hónapokban?
Hát ha lassan is, de már azért elkezdett elindulgatni, tehát itt Európában folyamatosan mennek még csökkentett kapacitással ugyan, meg egy ilyen Covid burokban, tehát most jelenleg mindenkit tesztelnek, mielőtt felszáll a hajóra, de azért már némi mozgolódás van, tehát még azért a többsége az egész iparágnak még áll, tehát még messze nem lehet azt mondani, hogy nagy üzem van, de azért aki akar nagyon hajózni, az most már tud. Tehát annyi van még erről a Covid burokról, amit tudni kell, hogy most nem engednek, tehát hogyha valaki felszáll a hajóra, akkor gyakorlatilag egy hétig szabadon nem szállhat ki, tehát csak ilyen szervezett kirándulás keretében szállhat le a partra, de így biztosítják, hogy gyakorlatilag az összes személyzet, meg aki rajta van a hajón, az le van tesztelve, és így nincs probléma az így. Uh-huh.
És akkor mi lesz a következő lépés? Minden leszállásnál gyors teszt, vagy hogy...
Nem, hát a következő lépés az az lesz, hogy most már elkezdték itt Izraelből az első hajók, hogy tehát csak oltottaknak lesz, tehát valószínűleg ez lesz az új standard, hogy csak aki be van oltva, az mehet, kivéve a 18 év alatti gyerekeket, akik általában még nem lehet oltani, azoknál tehát a teszt lesz amit megkövetelnek, de alapvetően azért még az indulás, az igazi indulás, az valószínűleg azért őszre várható a karibi szezonra, tehát uh-huh. amikor, tehát az is a legnagyobb piac általában a hajózásnak, tehát a karib szigetek messze a legtöbb hajó, meg a legtöbb.
Világos. Figyelj, mi a legfontosabb kérdés? Mi ebbe a jó? Te mit szeretsz benne?
Hát én nekem nagyon sokáig nem igazán akarodott hajóra fölmenni, mert féltem ettől a tömegturizmustól, tehát nem vagyok igazán nagy barátja a tömegturizmusnak, tehát igyekszem elkerülni a tömegeket. De amikor megszülettek a gyerekek, egyik ismerősöm egyszer csak egy ilyen last minute ajánlatot felajánl, és annyira hihetetlenül olcsó volt, meg vonzó, tehát hogy azt mondta, hát kipróbáljuk ezt a hajót. Tehát ez még egy, hát nem tudom, talán 5 éve vagy 6 éve volt, és akkor egy ilyen dubai út, és egy héttel indulás előtt 400 euróért sikerült egy kabint foglalni, úgyhogy egy hétre. Tehát ebbe azt képzeljétek el, hogy minden benne volt, tehát ez egy balkonos kabin volt, ugye ennivaló benne van, műsorok a hajón, gyerekeknek animáció.
Én közben látom a Gábor fejét, tehát az így érdemes lenne.
Tehát ez egy kicsit más, tehát olyan szempont, eleinte én is féltem, hogy sok ember van, tehát nagyon fontos, hogy nagyon flottó meg van oldva. Tehát néha sok ezer ember is úgy tud mozogni a hajón, hogy gyakorlatilag nem alakulnak ki nagy sorok, tömegek, stb. Tehát ez ilyen nagyon, nagyon flottó meg van oldva az egészbe. És ami igazándiból jó, az, hogy egy teljesen más... utazást. Tehát olyat képzeljétek el, én is szeretek általában a körutakat csinálni, tehát minden nap más helyre menni, de ez alapvetően ennek a logisztikája, ez egy borzasztó, tehát hogy az ember korán kell, utazik, izzad, fáradt, tehát azért egy fárasztó dolog az, hogy minden nap cserélni szállás, minden nap más helyre utazni hajóval, viszont az egész ez egy ilyen relax. Tehát vacsorázol a hajón, színházba mész, gyerekek játszanak, stb. Közben megy a hajó. Általában éjszaka megy a hajó, és napközben valahol kikötsz. És másnap reggel csak így kinyitod a szemedet, megreggelizel, és akkor egy teljesen új helyen vagy. És akkor kényelmesen kiszállsz a parton, ugye attól függ, hogy ki hogy akar, tehát körbenézel. Itt azért nagyon fontos, hogy mik az elvárások. Tehát itt ugye, általában egy-egy napokra szokott megállni a hajó, tehát azt nem lehet elvárni, hogy itt most megismerjed nagyon a várost, tehát azt tudni kell, hogy amennyi belefér, tehát ki kell választani valami. Tehát kicsit ilyen ízelítő, tehát sok mindenből, de utána megint oda mész a hajóra, este színházba mész, pincéres étterembe, tehát kényelmesen a gyerekek eljátszanak a animátorokkal.
Okay. Értjük. Szerintem ki is próbáljuk, legalábbis elég jó kertcsináló volt hozzá, de ugye ez olyan Dubai érzésem van, hogy a múlt héten azért beszéltünk Dubajról, hogy kicsit eloszlassuk azokat a tévhiteket, hogy hát ez csak a luxus, meg csak a gazdagoknak. Egy teljesen mezei útvonal, kicsit drágább repjegy, mint Európában, európai, nyugat-európai árak vannak, fillérek és szállások most például. Most megleptél ezzel a nagyon olcsó jegyekkel, de ha most még a jegyeken túllépve hozzávetőlegesen, úgy átlagosan mennyiből hozható ki egy kanyarit vele, mik a legnépszerűbb útvonalak, melyre kóricálnak ezek a hajók az évfolyamán?
Hát alapvetően ugye a karib térség az messze a legnépszerűbb, aztán a földközi tengeri térség, itt Norvégia, ugye ott a fjordok azért az elég népszerű célval, aztán közel-keleten ott azért Dubaj környékén, ott ilyen Omán, meg Bahrein, meg ilyen környékén is sok hajó forog, és hát mostanában egyre jobban kezd azért Ázsia, Dél-Amerika, néha ugye Antarktiszon is vannak most már hajók, tehát most gyakorlatilag az egész világon lehet hajózni, de azért messze-messze a legnagyobb piac azért még mindig a Karib-tenger.
Uh-huh. Na most... És azért hova kell menni? Honnan indulnak ezek a hajók?
Hát változó, tehát többnyire, tehát vannak, ugye akár Európából is el lehet indulni, tehát amikor ősszel, tehát ugye vannak ilyen transatlanti utak, amikor ősszel meg tavasszal, tehát nyáron általában a földközi tengerben vannak, meg Európában a hajók, és akkor ősszel meg mennek vissza a Karib térségbe, és akkor lehet akár hajóval átmenni az óceánon. De úgy tipikusan azért ott a Karib térségben általában ilyen Miami, vagy Mexikó, vagy Dominika, vagy mit a Martinikról is el lehet indulni, Guadalupe-ról, tehát azért sok helyről el lehet indulni. Tehát ahová éppen, tehát sokszor az, hogy merre van olcsó repülőjegy, meg merre egyszerű menni, és akkor úgy...
Oké. Okay. Hát Alexi, nagyon szépen köszönjük. Most annyira nem bánom, hogy nem maradt idő, mert az lehet, hogy egy kicsit hosszabb kifejtés lesz, hogy de ez hogy lehet olcsón megoldani, úgyhogy erre majd visszatérünk szerintem a műsorban később. Remélem kertcsinálónak azért jó volt a hallgatóknak is. Köszönjük neked! Szép estét! És akkor folytatjuk. Szia, szia!
Megyünk?
nem kérdés. Ugye ez a tipikusan, ez a 5 évvel ezelőtt is úgy voltam vele, hogy hát egyszer jó lenne, de most már aztán lehet, hogy egyszer. Ez az egyszer, ez majd... Az egyszer kicsit közelebb jött el utána a beszélgetés után, úgy érzem. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, ennyi fért a mai műsorba, az okosutas.hu-n természetesen. Ezekről a hírekről, meg még másokról is sok-sok részletet, érdekességet találtok. Na, Alexit meggyőzzük, hogy publikáljon majd ő is többet az üdlőhajós lehetőségekről, de vissza is fogunk térni erre a műsorban, akár jövő héten is. Csapados rovat lesz a Millás reggeliben pénteken, jövő héten pedig újra itt este, kedden este, 8 órakor szeretettel várunk mindenkit a Vokot Okos Utas magazinban. További kellemes estét kívánunk mindenkinek.
Sziasztok!
Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Okos Utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utazz okosan!